Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Sárospatakon rendezték meg az egyházmegyei minisztráns találkozót, amelynek keretében szentmisét mutatott be Ternyák Csaba. Az egriesek ennek elején köszöntötte a résztvevőket, arról beszélt Mária volt a második Éva, aki végre igent mondott Isten akaratára. Szűz Máriára, egyházunk édesanyjára emlékezünk, jelentette ki a főpásztor. Az evangélium után a szentbeszédet dr. Michal Musinski Bartosz, az Egri Redemptoris Mater egyházmegyei missziós szeminárium rektora mondta, arról szólt, egy nyelvet beszélünk, amit mindannyiunk ért, ez pedig a szeretet nyelve. Aktiválható lesz a kormány új mobil applikációja, amellyel az állami és egyes piaci szolgáltatások digitális elérését támogatják. Az e-ügyintézés szolgáló alkalmazás alapjaiban változtatja meg az állampolgárok elektronikus közigazgatáshoz fűződő viszonyát most kettől, egyre egyszerűbben, kényelmesebben és hatékonyabban intézhetik ügyeiket, írta az Infostart honlap. A digitális erkölcsi bizonyítvány lesz az első digitális okmány, amelyet egy gombnyomással igényelhetnek az állampolgárok. Tartósan sikerült megfordítani a negatív erdőtelepítési trendet az Országfásítási Program 2019-es meghirdetésével. Az elmúlt 5 évben 184 millió új fát ültettünk el, mondta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, az ország zöld vagyonának legfontosabb elemét az erdők jelentik, olyan kiemelt közcélokat szolgálnak, mint a klímavédelem, a szén megkötés vagy a biodiverzitás megőrzése. Az elmúlt 5 évben a legtöbb erdőt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében telepítették, 5829 hektárt. A budapesti rendőrfőkapitányság büntetőeljárást indított a szombat éjjel a Dunaverőcei szakaszánál bekövetkezett 2 ember halálával és 5 ember eltűnésével járó motorcsónak tragédia körülményeinek tisztázásáért. Segítségnyújtás elmulasztása miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a szállodahajó kapitányát közölte a rendőrség a polisz.hu-n. Már inkább az áldozatok kereséséről szól a kiterjedt kutatás a Dunán, mondta el még délelőtt Balázs László, a Pest vármegyei kutatómentőszolgálat vezetője az M1 állami televízióban. Szombat éjjel egy szállodahajónak ütközött egy motorcsónak, a 8 utas közül egy férfi kijutott a partra, 2 ember holttestét korábban megtalálták, 5-öt még napközben is kerestek. Átadták Románia legnagyobb kőolajtározóját, között az UMV Petrom cég. A 60 ezer köbméteres tározó építése 2 évbe telt és 23 millió euróba került. A kőolajból 1 millió 200 ezer tankolásnak megfelelő mennyiségű üzemanyagot lehet előállítani. Lengyelország 300 millió eurós hitelt vesz fel az Európai Beruházási Banktól a légvédelmi projekt részét képező lengyel-francia műhold programra, jelentette be a lengyel kormányfő. A hitelből civil feladatokat, de egyúttal védelmi és biztonsági célokat is szolgálnak, mondta el Donald Tusk. Karim Khan, a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze elfogató parancs kiadását kérte a bíróság illetékes kamarájától Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, Yoav Gallant izraeli védelmi miniszter és a Hamász-Palesztin iszlamista terrorszervezet több vezetőjével szemben is háborús és emberiesség elleni bűnök feltételezett elkövetése miatt. Benny Gantz izraeli miniszter, a hadikabinet tagja az ex-közösségi portálon reagált, azt írta, erkölcsi vakság egysorba állítani az izraeli vezetőket és a Hamász-Palesztin terrorszervezet vezetőit. Tovább javult Robert Fico állapota, aki ellen a múlt héten merényletet kíséreltek meg, közölte a miniszterelnököt kezelő Besztercebányai kórház. A szlovák kormányfő már nincs életveszélyben. Végül az időjárásról. Nem lesz zavartalan a napsütés, újra záporok, zivatarok fordulhatnak majd elő, helyenként akár hevesebb viharok is kialakulhatnak erős széllel, jégesővel. A hőmérséklet a reggeli órákban 13-14, napközben aztán 27-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház az egységben lévő erő megtapasztalása. Hit, közösség, támasz. Mindenkinek. Köszönjük, ha adója 1%-ával támogatja a Magyar Katolikus Egyház sokrétű szolgálatát. Hit, közösség, támasz mindenkinek. Technikai szám 00011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a katolikus Karitás megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hamisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Barbara Pace, Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Gondolatok a férfi és a női gondolkodás különbségéről. Barbara és Ellen Pace, miért hazudik a férfi, miért sír a nő? Tovább folytatva kettejük könyvét a nemek harcáról, megállapíthatjuk, hogy a férfiak beszédhez való viszonya is eltér a nőkétől. Mert amíg a nő a beszédet a kapcsolatok kialakítására és fenntartására használja, a férfi a probléma megoldásra. Egy női agy naponta 6000-8000 szót képes produkálni, míg a férfiak napi 2000 vagy 4000 szót. A férfi csak akkor beszél, ha mond is valamit, tényeket, adatokat, míg a nő beszéde egyfajta jutalmazás, írja a szerzőpáros. Ugyanis ha kedvel valakit beszél, ha hallgat, akkor azt az illetőt nem kedveli. Ha a nő személyes dolgot közöl valakivel, akkor nem panaszkodik, hanem kifejezi azt, hogy bízik a másikban. Ha haragszik egy férfire, nem beszél, és ezzel tulajdonképpen nem büntet, hanem jutalmaz, hiszen a férfi szereti a csendet. Miért rágódnak a nők többet egy problémán, mint a férfiak? A nők 7 évvel tovább élnek átlagosan, mint a férfiak. Hogy miért? Mert a stresszt jobban kezelik. Mert míg a nő a beszéddel oldja a stresszt, addig a férfi más tevékenységbe kezd, például sportol, internetezik, stb. Ugyanis ezzel kirekeszti gondolataiból a problémákat. A nők a beszédet béketeremtésre használják önmagukban és társaik között is, míg a férfiak szerint a beszélgetés csak rontja a helyzetet. Jó tanács, hogy a nőket meg kell hallgatni. Tulajdonképpen csak erre vágynak. Hogy miért túloznak a nők? A könyv szerint a férfiak is túloznak, mégpedig tényeket, adatokat, munkájuk jelentőségét, jövedelmüket, hódításaikat, sikereiket. A nők viszont az érzelmeiket túlozzák el. Ők az emberi kapcsolatokra koncentrálnak. A nők a testbeszéd és a hangszín segítségével kommunikálnak. Szavaiknak sokszor nincs is jelentősége. A férfiakat ez zavarba ejti, mert ők a szavakat szó szerint értik. Pedig nem érdemes. A nők indirekt nyelvet használnak. Ezért sokszor válnak a férfi számára idegesítővé. Valóban a nők azt akarják, hogy a férfi megfejtse akaratukat. A nő célozgatásának sok oka van. Egyrészt szerintem nem illik mindent kimondani, így szocializálódtunk. A nők feladata az agresszió elkerülése, a harmónia fenntartása az emberek között. A nők értik ezt a kódolt beszédet egymás között, míg a férfi az egyenes beszédhez szokott. Ezért legjobb, ha nem szó szerint értelmezi a női beszédet. A két fél közti félreértésnek ez is oka lehet. A nőknek tanács, hogy csak is közvetlen egyenes beszédet használjanak a férfiak jelenlétében, ugyanis a túl sok részlet megőrjíti és halálra untatja a férfiakat. A szépség elmélete. A férfiak olyan nőt találnak vonzónak, akit anyaságra alkalmasnak találnak. A nők viszont olyan férfit, aki élelmet és biztonságot tud nyújtani az utódok felneveléséhez. Ezért mindkét nem, a szép, szimmetrikus és egészséges egyedeket keresi. De a nő inkább a testet figyeli a választáskor öntudatlanul. Így tehát legfontosabb az egészség, az erő és a jó anyagiak. A férfi a nő arcát figyeli elsősorban. A másik nagyon fontos elem a kisportolt test náluk is. Az arcról a kutatók feljegyezték, hogy azt tartják vonzónak, ha a női arc kissé gyerekes, szeme nagy, orra kicsi, mosolya széles, és magatartásuk védelmező ösztönöket vált ki a férfiakból. Fontos a szép bőr, egészséges, hosszú haj, természetesnek ható smink. A külső után a férfiak fontosnak tartják a nő személyiségét. Ide tartozik az intelligencia, humorérzék, műveltség, kedvesség, emberség. A nő legyen otthon is ápolt. Az önbizalom, az érdekes egyéniség mindkét nemnél fontos. A női külső nagyon fontos a férfinak, pedig a nő inkább a férfi jellemére, szellemére és megbízhatóságára koncentrál. Ugyanakkor lehetetlen követelményei vannak a nőnek a férfival szemben, hogy legyen egyszerre erős és legyen gyenge is, azaz legyen érzékeny. A fiatalos, a sportos, egészséges férfira vágyik, amire a test szimmetriájából tud következtetni. A széles váll és az erős kar vonzó a nők számára, de az úgynevezett izomember, aki folyamatosan a konditerembe jár és csak oda, arról úgy gondolják, hogy nem bennük a nőkben, hanem önmagukban gyönyörködnek. A markáns orr és áll szintén vonzó, a harciasság szimbóluma. Választáskor mégis a nők a férfi személyiségét figyelik, az egyéniségét, a humorát, a fogékonyságát, az értelmi képességét és a gondoskodó hajlamát és mindenekelőtt a hűségét. A nő a férfit a bánásmódja szerint ítéli meg. Legfontosabb számára a viselkedése, az, hogy szórakoztató legyen, hogy okos és lehetőleg jómódú. Védelmező és eltartó szerepet várnak el a nők a férfitől. A könyv tehát azt is tanácsolja a férfinak, hogy ha mindenáron örömet akar szerezni a feleségének, akkor tanuljon meg főzni és tudjon táncolni. Egy új téma az őszinteség. Annak ellenére, hogy mindkét fél tisztában van ennek jelentőségével, mégis folyamatosan hazudnak egymásnak. Miért? A nő azért, hogy ne okozzon bánatot, fájdalmat másnak, a férfi pedig azért, mert esetleges titkolni valói vannak. A hazugság megfejtésében azonban ügyesebbek a nők, mert ők a kommunikációra vannak berendezkedve, míg a férfiak a térbeli feladatok ellátására. Szendi Gábor pszichológus a következőket írja a férfiak és a nők különbségéről. A férfiak tehát a termékenységre és az apaság garantálására koncentrálnak, a nők viszont anyagiasak, fő szempont a férfi eltartó képessége. Ez a szempont tükröződik vissza a férfiak és a nők féltékenységében is. A férfiak elsősorban a szerelmi, a nők pedig az érzelmi hűtlenséget ítélik veszélyesnek, mivel előbbi az apaságot, utóbbi a férfi eltartó funkcióját veszélyezteti. A férfi és a női gondolkodás jellegzetességeit úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a férfi elsősorban jól megfigyelhető fizikai tulajdonságokra koncentrál, míg a nő számára az érzelmek és a nehezebben megismerhető személyes tulajdonságok a fontosak. Gondoljunk csak bele, milyen nehéz is jósolni a házasságkötés idején, mennyire lesz a későbbiekben a férfi anyagilag sikeres, hűséges, lelkiismeretes és jó apa. A férfi meg csak rápillant a nőre és megtetszik neki. A férfiak tehát a külső, a nők pedig a belső tulajdonságokra koncentrálnak. A vizsgálatok során a nők sokkal pontosabban meg tudták fogalmazni, hogy vágyaik szerint milyen személyes tulajdonságú partnert szeretnének, és ezek a tulajdonságok szociálisan nagyra értékelt tulajdonságok voltak. Sajnos a vizsgálat arra is rámutatott, hogy mások a vágyak, és más a valóság. Mégis ezek az empatikus, érzelmes, otthonteremtő kislányok csak hozzámennek azokhoz a fiúkhoz, akiket leginkább a dolgok működése, a vadászat, a sportközvetítések bámulása és más nők elcsábítása érdekel. Ne kérdezzük miért, mert a válasz lehangoló, azért, mert nincs más. A történelem során mára jutottunk el oda, hogy a nők legalább elmondhatják, csalódtunk. nők és férfiak gondolkodásának eltérő mi voltáról Pál Ferenc atya is szokott előadást tartani. Egy interneten található részlet szerint azt állítja, vannak hölgyek, akik az előadást hallgatva közben kötögetnek és mégis több mindenre emlékeznek majd az elhangzottakból, mint azok a férfiak, akiket esetleg megragadott egy-egy gondolat, és eltöprengtek rajta. Ugyanis a nők még kötés-horgolás közben is jobban oda tudnak figyelni, mint a férfiak, akiknek a gondolkodással, elemzéssel töltött néhány perc kiesett. Egy férfi, amikor este hazamegy, és van egy csomó probléma a fejében, akkor azokat szép lassan kartotékozza, berakja rekeszekbe. A nő nem így csinálja, hanem ezek problémák körbe-körbe járnak a fejében, és időnként felfelbukkannak. A férfi pedig nem érti, és kifakad. Hiszen ezt már megbeszéltük egyszer, és eldöntöttük, miért hozod megint elő? Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy a nő kérődzik a problémákon. Minden elhangzott példa mögé oda lehet tenni valamit, amit tudunk a női és a férfi agyműködés különbségéről. Hogy 100 000 évek során milyen körülmények között alakult ki és fejlődött az agyunk, miért lett pont ilyenné? Ugyanabban a helyzetben egy nő mást lát, mást hall, mást érzékel, mint egy férfi, és ebből adódóan mást is fog gondolni. Megpróbálhatja egy férfi utánozni, ahogyan egy nő gondolkodik és fordítva, de az agyunk szerkezetéből adódó meghatározottságok miatt ezek a különbségek nem nagyon áthidalhatók. Nincs esélyünk elsajátítani a másik nem agyának működésmódját. És ennek környezeti és evolúciós okai vannak, mégis van egy reményük, el tudják fogadni, hogy az emberiség fele másképp működik. Ebben az elfogadásban segítségünkre van, hogy az eddig bemutatott némiképp eltérő női, illetve férfi típusú intelligencia mellett mindenkiben létezik egy harmadik fajta intelligencia is. Amikor a férfi és a női típusú gondolkodás különbözősége az emberi kapcsolatokban áthidalhatatlannak tűnő ellentéteket szül, ez a spirituális intelligencia segít bennünket abban, hogy a helyzetünket elfogadhatóvá és élhetővé tegyük. Tehát az elfogadás, a kölcsönös elfogadás az egyetlen megoldás. A férfi és a női gondolkodás közti különbséget fejezik ki szerelmes verseikben a legnagyobb költők. Ady Endre, meg akarlak tartani. Őrjít ez a csókos valóság, ez a nagy beteljesülés, ez a megadás, ez a jóság. Öledbe hullva, sírva, vágyva könyörgök hozzád, asszonyom, űsz, kerges ki az éjszakába. Mikor legtüzesebb az ajkam, akkor fagyjon meg a tiéd. Tapos és rógi kacagva rajtam, hóhírok az eleven vágyak, átok a legszebb jelen is. Elhagylak, mert nagyon kívánlak. Testedet a kéjekre gyújtat, hadd lássam mindig hódítón, illatos vánkosán a múltnak. Meg akarlak tartani téged. Ezért választom őrödül a megszépítő messzeséget. Maradjon meg az én nagy álmom egy asszonyról, aki szeret, s akire én örökre vágyom.
Vas Albert, mert nagyon szeretlek. Könycsepp a szempilládon este, én vagyok. Én vagyok az a kíváncsi csillag, mely rád kacsingat és rád ragyog. A csók, a csókod, az is én vagyok. Végig álmodom az álmodat, ölelésedben én ebedek el. Csak én tudom minden kis titkodat, a kulcs vagyok, mely szíved rejtett zárjait kinyitja, s a nyíl vagyok, amely sivítva holttársebzi vágyad madarát, a dal vagyok, mely belőled zokog, holt mámorok tört ívén át az éjbe, s én vagyok az a sápadság, amit éjfél után, ha bálból jössz haza, rád lehel a sarki lámpa fénye. Pilinszky János, azt hiszem. Azt hiszem, hogy szeretlek, lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. De láthatod, az Istenek, a por meg az idő mégis oly súlyos buckákat emel közéd, közém, hogy olykor elfog a szeretett tériszonya és kicsinyes aggodalma. Ilyenkor ágyba bújva félek, mint a természet éjfél idején, hangtalanul és jelzés nélkül. Azután újra hiszem, hogy összetartozunk, hogy kezemet kezedbe tettem. Shakespeare 75. szonett. Az vagy nekem, mi testnek a kenyér, s tavaszi zápor fűszere a földnek. Lelkem miattad örök harcban él, mint a fösvény, kit pénze gondja öl meg, csupa fény és boldogság büszke elmém. Majd fél az idő ellop, eltemet, csak az enyém légy, néha azt szeretném. Majd, hogy a világ lássa kincsemet, arcod varázsa csordultig betölt, s egy pillantásodért is sorvadok. Nincs más. Nem is akarok más gyönyört, csak amit tőled kaptam, s még kapok. Koldus szegény királyi gazdagon részeg vagyok, és mindig szomjazom.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Elhangzott irodalmi műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 30. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
Az ebadó érme a legfelső fiókban feküdt. Böbe ujjongott. Szaladjunk és vigyük vissza morzsának! El is indultak, de a lépcsőn lefelé menet Böbe zsebéből kiesett egy fatojás, amit emlékül akart hazavinni a rókavárból.
Jaj, a fatojás, a szép fatojásom! Jaj, veszékelt, várj, cica-mica, megkeresem!
Azzal lerohant a lépcsőn a guruló fatojás nyomában. A tojás nagyokat szökkent a lépcsőn, és eltűnt a pincében. Böbe utána. Cica-mica az ebadó érmét nézegetve várt a lépcsőfordulóban. Várt 5 percig, várt 10 percig, leporolta bundájáról a sok pókhálót, ami keresés közben tapadt rá, az ablak tükrében megigazgatta bajuszkáját. De Böbe még mindig nem került elő a pincéből, nyugtalanul utána ment hát.
Itt vagyok!
Jött Böbe hangja valahonnan méről a föld alól.
Beleestem egy lyukba!
Szerencsére cica-mica szeme hamar hozzászokott a sötétséghez. Te, Böbe! Mondta izgatottan. Az a lyuk, amibe beleestél, egy föld alatti alagút bejárata. Ezen át szökhetett ki a házból a róka.
Én is azt hiszem,
kongott odalent Böbe hangja.
Éppen most találtam ugyanis egy káposztás rétest. Még meleg. Ezt menekülés közben veszthette el. Mit gondolsz, megehetem?
Cica-mica legkisebb gondja is nagyobb volt ennél. Könnyedén Böbe után ugrott az aknaszerű mélyedésbe, és mikor földet ért, rohanni kezdett előre a vízszintes alagútban.
Várj, cica-mica, kiabált utána Böbe teleszájjal. Én nem látok a sötétben, nem bírok úgy futni.
Cica-mica nem felelt. Cica-mica már messze járt. Böbe meggondoltan követte. Elege volt az esésekből, az ütődésekből, az úzódásokból. Helyjel közzel megbotlott egy-egy elejtett tárgyban. Nagy örömére talált egy teli termoszt. Azt hitte, kakaó van benne, de csalódottan köpte ki az első kortyot, mert tojáslikőr volt. Azt pedig nem szerette. Amikor már világosodott az alagútban, talált egy gyapjusálat is. Szép kockás sál volt, valódi birkagyapjú. Először a nyakába vette, azután a fejére csapta turbánnak, hadd higgye Cicamica, ha majd utoléri, hogy ő egy török baba. Elégedett nevetéssel kocogott Cicamica nyomában, és szinte már meg is feledkezett a rókáról, amikor a föld alatti alagút hirtelen véget ért. Magas kürtő vezetett föl a szabadba, lépcső helyett az agyagfalba tüsködött botokkal.
Nézd, Cicamica, milyen turbánom van, hencegett Böbe, nem győzvén kivárni, amíg Cicamica magától is észreveszi.
Cicamica azonban nem nézett Böbére, hanem lekuporodott a földre, és keservesen sírt.
Azért ne sírj, hogy a róka megszökött, vigasztalta Böbe. Senkinek sem hiányzik, és legalább van egy jó föld alatti alagutunk, ahol bujócskázhatunk. Mit gondolsz, hova nyílik ez a kürtő?
Cicamica nem felelt, csak hüppögött nagyokat. Böbének gyanús lett a nagy sírás. Csak nem a rókát síratja Cicamica. Gondterhelten kuporodott le barátnője mellé, akkor látta, mit tart Cicamica az ölében. A fél rúd szalámit, a gyönyörű, bár kissé már penészes szalámi domborművet, amely az egynapos kolbászkerítés legfőbb dísze, ékessége volt. Böbe szóra nyitotta a száját, de olyan sok szó tolult ajkára a róka aljasságáról és Cicamica ostoba hiszékenységéről, hogy végül is nem kerekedett belőle értelmes mondat. Cicamica különben sem figyelt Böbe dadogására. Fürgén felkúszott a kürtőfalába tüsködött fokokon, és kezét nyújtva Böbét is a föld felszínére segítette. Legnagyobb meglepetésükre morzsa hátsó udvarában találták magukat. Ez az udvar tel is tele volt kisebb-nagyobb gödrökkel, amelyeket morzsa csak úgy, szórakozásból kapart magának. Egyik ilyen gödrön keresztül fúrta ki magát a róka a föld alatti alagútból. De vajon hova tűnhetett? Cicamica nem vesztegette az időt találgatásokra. Az udvaron végig szágultva kirohant a ház előtt búslakodó morzsához.
Morzsa! Kiáltotta elfúló hangon. Kedves szomszéd, bocsáss meg, amiért olyan kiállhatatlanul viselkedtem veled.
Morzsa olyan zavarba jött, hogy még egy vakkantást sem tudott kinyögni. Cicamica nem is várt választ. Fürgén leoldozta morzsa nyakáról a láncot, s közben elhadarta, mi történt.
A róka megszökött, hüledezett morzsa, és éppen az én udvaromon át? Ezt a szégyent én nem élem túl.
Már hogy ne élnéd túl, nyelvelt Cicamica. Itt az ebadó érméd, most már szabadon járhatsz az utcán, semmi akadálya annak, hogy fülön csípt sompolyog itt. Morzsa izgatottan ugrott fel. Nyújtózott egy nagyot, mert a láncon való üldögéléstől minden tagját zsibbatnak érezte, azután, mint a puskából kilőtt golyó, végig száguldott a csendes, kihalt Futrinka utcán. Néhány másodperc múltán már porzott is visszafelé.
Nem érzek rókaszagot sehol, lihegte panaszosan, minden csupa naftalin. Szagold meg a rókasáját, nyújtotta feléje Böbe a kockás gyapjusállat.
Morzsa mélyeket szippantott, azután a másik irányba vágtatott el.
Naftalin! Mindenfelé csak naftalin! Kiáltotta, amikor visszatért a házikójához. Már teljesen elvesztettem a szimatomat ettől a szaktól.
Cicamica sírva fakadt. Böbének is sírhatnékja támadt, de hősiesen visszatartotta könnyeit, mert sajnálta sírással tölteni a drága perceket.
Nézd ott azt a birkát,
mutatott morzsának egy idegent, aki az autóbusz megállónál várakozott.
Régen várhat, mert ilyenkor ritkán jár a busz, hát ha látta a rókát, hogy merre ment.
Kitűnő ötlet, Böbike, mondta morzsa hálásan, és a várakozó idegenhez futott. Bocsánatot kérek, mondta kissé zavartan, nem látott birkaságod egy sompolygó járású rókát?
Nem,
bégetett a birka, de bégetése nagyon furcsán, idegenül csengett. Morzsa meghökkent. Bármennyire idegenes volt is a bégetés, a hangot ismerősnek találta. Tovább fűzte hát a beszélgetést. Erre kellett pedig annak a rókának mennie, csak én éppen szúnyókáltam ott a láncon. Biztos benne birkaságot, hogy nem erre ment az a róka?
Nem ment erre semmiféle róka, bégetett az idegen rekedten idegesen. Semmiféle...
Az utca végén befordult a 99-es busz. Morzsa illedelmesen félreállt, hogy helyet adjon a birkának a felszálláshoz. Az már fel is lépett az autóbusz lépcsőjére, amikor morzsának hirtelen az eszébe nyilalt. Honnan olyan ismerős neki ez a hang?
Cica, Böbe, gyertek! Kiáltotta boldogan. Itt a róka a birkabőrben!
A harsány kiáltásra minden ablak kinyílt, a rókavár felől trappolva közeledett a nyugdíjas hintaló. A cukrászdában Tubi Galam félbehagyta a kiszolgálást, az üzletekből a vásárlók mind az utcára siettek. Szempillantás alatt olyan csődület támadt, hogy a 99-es busz percekig nem tudott elindulni. Végül azután elindult, de a furcsán bégető birka nélkül. Azt, vagyis a rókát takaró birkabőrt sompolyogival együtt Morzsa az utolsó pillanatban rántotta vissza az autóbusz lépcsőről.
Kedves gyerekek, ma Bálint Ágnes, Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 30. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Alszik az erdő, alszik a mező, alszik a hinta, alszanak a fák. Alszik a macska, alszik a kisegér, alszik a szomszéd, alszik a világ. Hamar te is aludjál, szívem csücske lesz. Meglátnod ne kelljen, jó anyácskád vigyáz rád, óvja minden lépted, tudja Isten megtenni, bármit is te érted. Hagyd el a
Lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus egyházközség plébánosa folytatja az imádság művészetéről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
Az imádság művészetét gyakoroljuk. A kérő imáról elmélkedünk, és a kérő imának egy nagyon fontos jellemzője a hit. Tudok-e hittel imádkozni? Vagy egyáltalán mit jelent az, hogy hittel imádkozni? Hiszen mondhatjuk, hogy aki már kér valamit az Istentől, abban már valamilyen hit van. Ha megnézzük az evangéliumnak a tanulságát, akkor Jézus többször megkérdezi, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? Vagy nagyon sokszor utal a hitre. Menj, a hited meggyógyított téged. Ekkora hitet nem láttam Izraelben. Történjék veled az, amiben hittél. Tehát Jézus utal ennek az embernek a hitére, vagy annak az embernek a hitére, aki kéri valaki számára gyógyulást. Amikor a két vak megy Jézushoz, akkor ebben a kis rövid történetben nagyon szépen látható, hogy mit jelent a hit. A két vak először megszólítja Jézust. Jézus Dávid fia, vagyis a megszólításban benne vagy elismerik Jézusnak a messiási mi voltát. Ez a Jézus Dávid fia erre utal. Jézus megkérdezi tőlük, hogy mit akartok, mit tegyek veletek. Nagyon röviden válaszolnak, addurunk, hogy lássunk. Jézus megkérdezi, hiszitek-e, hogy meg tudom tenni? Hisszük, Uram. Történjék veletek a hitetek szerint. Ennyi a rövid párbeszéd, és ebben benne van a hitnek a lényege. Először is a két vak elismeri Jézusnak az istenségét, a messiási mi voltát. Ez talán furcsának tűnik, de alap az imában, hogy az Istenhez nem úgy beszélek, mint valaki, aki nem tudom, hol van a felhők felett, hanem mint élő, igaz Istenhez, akinek a hatalma és a szeretete végtelen. Tehát maga az Isten személyét tisztázom magamban, hogy kihez is imádkozom én, kit kérek. Utána megfogalmazom röviden a kérésemet. Uram, add, hogy lássak. Uram, add, hogy megtérjek. Uram, add, hogy megszabaduljak valamitől, valami bűntől. Uram, add, hogy tudjak imádkozni. Valamit röviden megfogalmazok. Vagy sokszor ezekben a leírásokban valaki az egészségért imádkozott. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Megfogalmazom röviden, és Jézus megkérdezi tőlem, hiszed-e, hogy meg tudom tenni? És hát persze az evangélium alapján rávághatjuk azt, hogy igen, hiszem, azonban lelkileg nem mindig ilyen egyszerű számunkra, hogy hittel megfogalmazzunk valamit. Mert ha azt mondom, hogy hiszem, és utána nem gyógyulok meg, akkor most nem hittem eléggé, vagy Jézus nem akart meggyógyítani. Most akkor kinek a készülékében van a probléma? Vagy lehet, hogy nekem kicsi a hitem, és hiába kér akármit, Jézus nem adja meg. Vagy lehet, hogy nem is érdemlem meg, sőt Jézus haragszik rám, és azt mondja, hogy még te kérsz tőlem valamit, aki este nem imádkozott, meg nem voltál vasárnap szentmisén, meg amikor imádkozol is sokszor belehalszol, meg nem szépen imádkozol, hát szégyed magad, hiába kérsz akármit, úgysem adom meg. Ezek emberi tapasztalatok számunkra, de nagyon könnyen kivetítjük az Istenre, és úgy gondolkodunk, hogy az Isten biztosan ezt gondolja, és ezt érzi velem kapcsolatban. És innentől kezdve már az Isten képen valamennyire elhomályosítja a hitemet is, hiszen most akkor én büntetés alatt vagyok, akkor miért kérek egyáltalán valamit? Ha büntetés alatt vagyok, mert mit kell tennem? Először legyek jó, és akkor utána meddig kell jónak lennem, amikor újra kérhetek? Jönnek ilyen kérdések, amiből nem lehet úgy kikeveredni úgy emberi gondolkodással, hanem csak a hittel. Az Urat kérem nem azért, mert megérdemlem, nem azért, mert nekem jár, hanem azért, mert csak ő tud nekem segíteni, tőle várom a segítséget, és hiszek az ő jóságában, és hiszek az ő szeretetében. Ebben van bennem a hit. Vagyis kell hozzá egy helyes istenkép, hogy az Isten jó, Isten azt szeretet. Nem egy önkényúr, aki szórakozik velem, meg utána csak elítél, meg bíráskodik fölöttem. A hitben erő van. Például a szír föníciai asszony, amikor Jézustól kéri, hogy a lányát gyógyítsa meg, akkor a tanítványok először el akarják küldeni. De az asszony nem megy. Utána Jézushoz megy, Jézus is el akarja küldeni, és a kutyákhoz hasonlítja, hogy a kutyák nem kapnak az asztalról. Az asszony pedig azt mondja, a kiskutyák viszont igen, ami az asztalról lehullik, azt megehetik. És Jézus elcsodálkozott a hitén. És ez egy szírföníciai, vagy egy pogány asszony volt, nem a választott néphez tartozott, még a Jézusnak a küldetése a zsidósághoz szólt, de az asszonynak pogány létére olyan mély hite volt, hogy tudta, hogy Jézus Isten, neki van hatalma, van szeretete, ő ezt meg tudja tenni. És egyszerűen nem hagyta magát. Mondhatnánk azt, hogy eléggé szemtelen volt ez az asszony, aki ilyen tolakodóan ment Jézushoz. De Jézus nem így fogta fel, hanem elcsodálkozott rajta az asszonynak a hitén, és azt mondja, történjék veled, amiben hittél. és az asszonynak a lánya meggyógyul. Vagyis a hitben mindig van egyfajta, én így nevezem, hogy agresszió, ami nem durvaságot jelent, hanem a helyes önérvényesítést. Amikor kimerek állni, és tudok határozottan kérni, az Isten elé állni. Ezt mondhatnánk azt, hogy ez valaki szemtelen, erőszakos, de itt nem erről van szó, hanem a hitnek az erejéről, az a belső erőről, ami bennem megfogalmazódik, de ha ott van, hogy hiszem, hogy az Isten jó, és kifejezem határozottan a szándékomat, hogy számomra ez fontos. Megint nem jár nekem semmi az Istentől alanyi jogon, de hiszek benne, és elmondom határozottan, és nem tágítok. És ezért mondja Jézus, hogy kérjetek és kaptok, zörgessetek és ajtót nyitnak. Ebben a képben is benne van egyfajta agresszió, hogy valaki nem megy el az ajtótól, kopogtat, nem hagyja abban, az Urat folyamatosan bombázza kéréseivel, és hogy ott marad, és bízik az Istenben, hogy az Isten nem süket, és hogy most miért nem hallgatja meg egyből, miért nem adja meg egyből, az egy titok. Lehet, hogy próbára teszi a hitünket, nem tudjuk meg. A miértekre nem tudunk válaszolni, arra viszont igen, hogy az Isten jó-e, az Isten maga a jóság, a szeretet. Az Istennek van-e hatalma, az ő hatalma végtelen. Nekem szükségem van erre a dologra, valakinek a megtérésére. Ezért nem tágítok, és éjjel-nappal kérem az Urat. És ebben nagy példakép számunkra akár Szent Mónika is, aki több mint 20 évig imádkozott a fiáért, Ágostonért és a férjét, és mind a ketten nem csak, hogy megtértek, hanem Ágostonból Szent Ágoston lett egyháztanító püspök, és óriási jelentőségűek az ő írásai, meg amit az egyháznak adott, az ő hite, a cselekedetei és az írásai által. Vagyis az Isten nem süket, hanem meg akarja nekünk adni azt, amit kérünk, sőt az az igazság sokszor sokkal többet ad nekünk, mint amit mi kérünk. Mert az Istennek a jósága végtelen. Ezért a hitben fontos ez a fajta határozottság, amikor megállok az Úr színe előtt, és határozottan kérem. Ennek az ellenkezője, amikor valaki így fogalmazza meg, hogy elkezd pitizni. Uram, nem-e lehetne, hogyha megadod nekem azt, akkor elmondok még egy rózsafőzért, tudod, hogy nem szeretem, de ha meggyógyítod ezt és ezt, ha meghallgatod, ha sikerül a vizsgája, tudod mit, nagyvonalú vagyok, elmondok még egy rózsafőzért, vagy kettő kell. Uram, elmondom neked, de akkor viszont mindenképpen add már meg. Tehát valaki elkezd az Istennel üzletelni. És az Istenre úgy tekint, mint akinek ki szüksége van valamire, és én megadom neki, csak szóljon, mert én nagyvonalú vagyok, és hogy valamiért, valamit alapon kezdek el vele üzletelni. Ez nem egészséges lelkületet jelez. Amikor valaki elkezd üzletelni, alkudozni, próbálja az Istent rábeszélni. Ezért is mondja Jézus, hogy ne szaporítsátok a szót, hanem röviden fogalmazzátok meg azt, hogy mit kértek az Úrtól, és hogy hittel mondjátok feléje. Amikor az édesapa viszi a fiát Jézushoz, akkor Jézusnak mondja, ha valamit tehetsz, és Jézus pedig, ha valamit tehetek, hát én Isten vagyok, az én hatalmam végtelen, én nem kísérletezek itt a betegekkel. Egy szegény ember érezte azt, hogy nem tud hinni, de jó lenne hinni, mert nagyon szeretné, ha a fia meggyógyulna. És akkor szegény ilyettében már nem tudott mit mondani, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen. Ez is már a hitnek az imája, amikor azért imádkozom először, hogy tudjak hinni, és utána tudjak hittel kérni. Ezért a kérő imában fontos, hogy először talán a kérő imádságot afelé fordítsam, hogy kérjem az Urat, Uram, hiszek benned, de segíts hitetlenségemen, erősítsd meg a hitemet, a benned való bizalmamat. Ez az első legfontosabb, és utána már hittel tudok másért imádkozni, és bízom abban, hogy mivel hittel kértem, és bíztam az Istenben, az Úr megadja nekem. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én ezt elképzeltem, hogy elgondoltam, nem úgy, nem akkor, de az Isten mindig bőkezű, mindig sokkal többet ad, mint amit mi kérünk tőle.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatta az imádság művészetéről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!